Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 667. dicséretünk első versét. A 667. dicséretünk első versét énekeljük, ami így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Leülve folytassuk Istenünk magasztalását, és énekeljük a 775. dicséretünket mind a két versével. A 775. dicséretet énekeljük, aminek az első verse így kezdődik: Jézus a mi oltalmunk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten igéjét olvasom a Prédikátor könyvéből, a Prédikátor könyve első és második fejezetéből. A válogatott verseket leülve hallgassuk meg. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek. Ezt gondoltam magamban, megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. De kitűnt, hogy ez is hiába valóság. A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség, az örömre pedig azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidítom magam, de csak úgy, hogy eszemet a bölcsesség vezesse. Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az az embernek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. Nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat, szereztem szolgákat és szolgálólányokat, de a házamnál született szolgáim is voltak. Marha csordám és júnyájam is volt, több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét, szereztem énekeseket és énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket, naggyá lettem és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogy fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Bizony a bölcsember sem emlékeznek örökké, meg a bolondra sem. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt, hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta a szívének. Ez is hiába valóság. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk az ünnepért, hogy megállhattunk kicsit a hétköznapok forgatagában. Köszönjük a pihenést, a találkozásokat, és köszönjük, hogy veled ünnepelhettünk. De te látod, hogy nagyon sokan pont most az ünnepekre vagy az ünnep után betegedtek le. Kérünk, te adj nekik gyógyulást. És köszönjük, hogy mi eljöhettünk ma, és megállhatunk előtted. Kérünk, te légy itt közöttünk a szent lelkeddel, hogy ne vonja el semmi a figyelmünket, és meghallhassuk, ha te ma valami üzenetet akarsz átadni nekünk. Kérünk, áld meg az Isten tiszteletünket és a közösségünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 90. Zsoltár második és harmadik versét. A 90. Zsoltár második és harmadik versét énekeljük. A második verse így kezdődik: az embereket te meghagyod halni. Isten igét olvasom a már felolvasott ige szakaszból, a Prédikátor könyve második fejezetéből válogatott verseket. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor. Igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt, hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének. Ez is hiába valóság. Leülve hallgassuk meg az ige hirdetést. December 29-e van, elmúlt a karácsony, hamarosan itt az év vége. Aztán január lesz. Utána meg egy-két szempillantás, és már nyílnak is a virágok a fán. Aztán megint nyár lesz, utána újra szeptember, aztán meg már megint karácsony. Utána az is elmúlik, és megint itt fogunk ülni, csak már 2025-öt írunk. Aztán 2026-ot, 27-et. Ha valaki nagy reményeket fűzne a következő évhez, annak elárulom, hogy semmi értelme reménykedni, mert a következő évnek se lesz semmi értelme. Még ha jobb is lenne, mint ez, még ha egy-két dolog változna is, akkor se lesz semmi értelme. Legalábbis a Prédikátor könyvének írója szerint. Hogy megértsük, hogy miért írja ezt, három dologról fogok beszélni az ige alapján. Először arról, hogy milyen az élet, amíg azt hiszük, hogy van értelme. Aztán arról, hogy milyen, amikor rájövünk, hogy semmi értelme. Harmadjára pedig arról, hogy mi az élet valódi értelme. Először tehát arról, hogy milyen az élet addig, amíg azt hiszük, hogy van értelme. Amíg azt hiszük, hogy az életnek van értelme, addig vannak földi céljaink. Pár évvel ezelőtt egy misszionárius képzésre mentem Szerbiába, és reggel 6-kor indultunk, és megnéztem az útvonalat, hogy ha határon állni kell, akkor is 4 óra az út, és délelőtt 10-re ott leszünk. Csak hogy a misszionárius bácsi, aki vitt, nem mondta el előre, hogy nem célirányosan szeret utazni. Mert ha már ott voltunk délvidéken, akkor meglátogatott pár régi ismerőst, elhozott egy-két adományt, de ha már itt vagyunk, akkor itt nem messze van egy emlékmű, amit muszáj megnéznünk, és ha már ott vagyunk, akkor ott egy idős bácsi ajánlott egy csárdát, ahol a legjobb délvidéki magyar halászlé van, de ha már ott vagyunk, akkor a szomszéd faluban lakik egy néni, és akkor így mentünk mindenfelé teljesen kiszámíthatatlanul. Csak hogy mivel Szerbiában nem volt mobilnetünk, így a GPS egy idő után elvesztette a jelet. Már ilyen este 8 körül volt, amikor a misszionárius bácsi ideadta a telefonját és elküldött a faluba, hogy keressek internetet. És találtam is egy kisboltot, hála Istennek magyarok voltak, bent kedvesek is voltak, wifi is volt, és már így kezdtem megnyugodni, hogy vége lesz az egésznapos kiszámíthatatlan utazgatásnak. Amikor kiderült, hogy a wifi cirilbetűs, és a telefonon nem volt cirilbetűs billentyűzet. Már nem is emlékszem, hogy hogyan sikerült megoldani ezt a helyzetet, de végül elértük az úti célt. De azóta mindig ilyen bosszankodva gondolok vissza erre az eseményre, hogy miért kellett egy a Google térkép szerint 3 órás utat nekünk 16 óra alatt megtenni. Miért nem tudtunk célirányosan menni? És most az igét olvasva az jutott eszembe, hogy az élet is ilyen. Tudjuk ugyan, hogy a mennyország a cél, de mi mindig meglátunk valami kisebb célt. És rohanunk azután, rohanunk, hogy azt a kis célt elérjük, aztán ha az megvan, meglátunk egy újabb célt, és még tudjuk ugyan, hogy az örök élet lenne a cél, de közben csak rohanunk a kisebb célok után. A felolvasott igébe a Prédikátor is az élet értelmét kereste. De nem a célt, a mennyországot nézte, hanem itt a földön kereste, földi célok után rohant. Több mindent kipróbált.
Azt kipróbálta például a szórakozást és a kikapcsolódást. Azt írja, hogy megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. Élvezni akarta az életet. És amikor keresztjén körökbe kimondjuk, hogy valaki élvezi az életet, akkor azt olyan bizalmatlanul kezeljük, mert hát keresztjénként csak szenvedni lehet. Élvezni a jót az olyan bűnös dolog. És rögtön ilyen éjszakában vadul bulizó, táncoló, részeg, drogos fiatalokat látunk magunk előtt, de a prédikátor nem így kell elképzelni. A prédikátor csak mértékkel élvezte a jót. Azt írja, hogy borral vidítom magam, de csak úgy, hogy eszemet a bölcsesség vezesse. Csak annyi alkoholt ivott, hogy megmaradjon a józan ítélő képessége. Még csak részegre se itta magát, mértékkel élvezte a jót. És hát amíg mértékkel élvezzük a jót, addig azt gondoljuk, hogy nincs baj, mert hát biztos mi is szeretünk a családdal vagy barátokkal elmenni moziba, vagy színházba, esetleg táncházba, koncertre. Alapjában véve azért ezek nem olyan rossz dolgok. Az embernek néha szüksége van egy kis lazításra. Állítólag sokkal boldogabbak azok az emberek, akik nem tárgyakra, megfogható dolgokra költik a pénzüket, hanem élményekre. Tehát a prédikátor kipróbálta ezt, hogy élvezi az életet. Aztán amiben kereste még az élet értelmét, ami ilyen kisebb cél volt a Földön, az, hogy nagy dolgokat alkotott. Az alkotásban kereste az élet célját. És itt felsorol mindent, hogy házakat épített, ligeteket ültetett, víztározókat épített, tehát ezerrel pörgött, egy csomó dolgot hagyott az utókorra. Mai szemmel nézve olyan életrajzot állított össze, hogy minden cég tárt karokkal várta volna. Minden munkálatba belefogott, munkatapasztalatot szerzett, mindent véghez vitt. És erre is csak azt kell mondani, hogy alapjába véve ezek nem rossz dolgok, ezek jó dolgok. Jó dolog alkotni. Most is jó dolog bent ülni egy olyan templomba, amit valaki megtervezett, valaki megálmodott, valaki összehívta az embereket, hogy megépítsék, valaki egymásra pakolta a téglákat, és valaki biztosan mai napig büszkén meséli el, hogy az ő ősei építették ezt a templomot, vagy akár egy híres budapesti épületet, vagy éppen valaki részt vett az 56-os forradalomban, vagy valakinek a nagypapája részt vett az 56-os forradalomban, vagy épp egy egyesületet, szervezetet hozott létre, ami sok embernek segített. És hát ezek nem olyan rossz dolgok, létrehozni valamit, hagyni valamit az utókorra, tenni valamit a jövőért. Tehát ezt is kipróbálta a prédikátor. És az alkotáson túl a prédikátor még a gazdagságot is kiemeli. Kipróbálta, milyen az, amikor megvan mindene. Marhacsordák, júnyájak, szolgák, ezüst, arany. És nem kell megvetni ezért a prédikátort a gazdagsága miatt, mert azért valljuk be őszintén, nem is olyan rossz dolog a gazdagság. Nem kell aggódni, ha kicsit felmegy a tojás vagy a kenyérára, van autó és azt se kell nézegetni, hogy hol mennyibe kerül a benzin, nem kell a fizetés előleget kérni, ha elromlik a mosógép, bármikor lelkiismeret furdalás nélkül beülhetünk a barátainkkal megenni valamit, anélkül, hogy azt éreznénk, hogy a pénz ropog a fogunk alatt. Mondják, hogy a pénz nem boldogít, de azért, valljuk be, szoktunk örülni neki, ha van. Mert azért ad némi biztonságérzetet. Tehát itt az igében látjuk, hogy a prédikátor kipróbálja a gazdagságot is. Kereste még az életértelmét a kapcsolatokban, énekesek, szép nők. A prédikátornak volt része szerelemben, testi örömben, romantikában, érzelmekben. Azért valljuk be, ez sem egy utolsó dolog az életben. És kereste az élet értelmét még abban, hogy jobbá legyen. Azt írja, naggyá lettem és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Ezt a prédikátor nem arroganciából írja, nem azért írja, mert beképzelt és olyan nagyra van magával, hanem mert reálisan látja a dolgokat, és reálisan meg tudja ítélni, hogy mindenkinél jobbá lett. Ő egy olyan ember, aki a jövőnek él, folyamatosan építkezik. Nem csak házakat épít, hanem víztározókat is, ami a Közel-Keleten abban a hatalmas forróságban, meg vízhiányban egy különösen is fontos és jövőbe mutató dolog. Hiszen ez nem csak a fényűzés, meg a luxus jele ott, hanem így tudta öntözni a fákat, amiket ültetett. A prédikátor egy olyan ember, aki tudja ugyan élvezni az életet, de nem csak a mának él. Ő gondolkodik is, el akar érni valamit ebben az életben. Csúnyán azt mondanánk, hogy karrierista, de nem, ő egy kíváncsi ember, mindent ki akar próbálni, mindent tudni akar. Olyas valaki, aki mindig jobbá akar lenni, de nem feltétlen másoknál, hanem önmagánál. És miközben folyamatosan hajtja magát, tanul, fejlődik, küzd, egyszer csak azt veszi észre, hogy már mindenkit felülmúlt. Nem csak gazdagságban, hanem élettapasztalatban és bölcsességben is. És ha ezeket így végignézzük, akkor látjuk, hogy a prédikátornak nagyon-nagyon jó élete van. Nagyon jó életet él. Egy gazdag ember, akinek van lehetősége arra, hogy szórakozzon, építkezzen, valami újat alkosson, vannak emberi kapcsolatai, mindenféle testi örömökben is része van, és a szakmája csúcsán van. Egyszerűen egy olyan emberről beszélünk, akinek bárki megirigyelhetné az életét. Sőt, lehet, hogy mi is pont ilyen életre vágyunk, hogy legyünk nagy tudású, sikeres, gazdag, szerelmes, boldog emberek. Csak hogy miután végig gondolja az életét, annyit mond, ez is hiába valóság. Vagy ha a héber szöveget nézem, akkor nem azt mondja, hogy hiába valóság, hanem azt mondja rá, hogy lehelet, pára. Valami kis semmiség, ami van, de közben, mintha nem is lenne. Hogy miért mondja ezt? Mert megtapasztalta. A mai kutatások szerint a prédikátor valószínűleg egy olyan ember, aki korábban a felső réteghez tartozott, a gazdag nemes elithez, csak valami folytán elszegényedett. Hogy ez amiatt történt, mert mások kiszorították őt az elitből, vagy éppen ő maga hagyta ott, mert elege lett a politikából, azt nem lehet tudni, de minden esetre a prédikátor már megtapasztalta mindezt. Miután már mindent látott és mindent kipróbált, rájött, hogy az életnek valójában semmi értelme. Legalábbis addig, amíg ezeket az értelmeket, ezeket a célokat hajszolja. Amíg az élet célja csupán a siker, gazdagság, boldogság, addig semmi értelme az életnek. De most azután, hogy megnéztük, hogy milyen az élet addig, amíg azt hiszük, hogy van értelme, nézzük meg a másodikat, hogy milyen, amikor rájövünk, hogy az életnek semmi értelme. Ezt a prédikátor tapasztalatból mondja. De miért mondja, hogy minden hiába valóság, ha egyszer látjuk, hogy ezek azért nem olyan rossz dolgok, amiket ő tett, meg kipróbált. Hiszen egy becsületesen dolgozó, kreatív, szorgalmas, intelligens emberről beszélünk, aki ugyan nem vonta meg magától a szórakozást sem, de abban is tud mértéket tartani. Alapvetően nem csinál rossz dolgokat. Akkor mi volt ezzel a baj? Mégis miért lenne értelmetlen valaki olyannak az élete, aki építkezik, aki egy csomó mindent hagy az utókorra, aki a jövő nemzedékének épít, aki egy jobb jövőt akar a gyerekeinek, mint amiben ő felnőtt, mégis miért lenne ez hiába valóság, és miért lenne hasztalan erőlködés? A prédikátornak nem csak abban volt része, hogy elérjen a csúcsra, hanem abban is, hogy lecsúszson onnan. Nemrég az egyetemen az alkoholizmus kialakulásáról is tanultunk kicsit, és ott felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy például teljesen normális, a szakmájuk csúcsán lévő emberek egyszer csak az alkoholhoz nyúlnak. És ez nagyon sokszor úgy alakul ki, hogy egy nagyon ambíciózus fiatal személy kitűzi maga elé a célt, hogy ebben a szakmában ő a szakma krémje közé akar tartozni, el akar jutni a szakma csúcsára, és addig tanul, addig dolgozik, addig gyakorol, akár egész nap vagy éjszakákon át, míg el nem ér a szakma csúcsára. És ott is van egy darabig, és nagyon örül, meg büszke a teljesítményére, de ez csak addig tart, amíg nem jön egy ugyanolyan ambíciózus, ugyanolyan szorgalmas, nála fiatalabb személy, aki szintén el akar jutni a szakma csúcsára, csak hogy ahhoz előbb őt is felül kell múlnia. Aztán jön egy újabb, meg egy újabb, ő meg csúszik egyre lejjebb és lejjebb. És egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a dologgal, hiszen az élete célja, hogy ő legyen a szakmája csúcsán, de már egyre idősebb, és nem tudja felülmúlni a többit. De nem csak szakmai cél lehet ilyen, hanem ha valaki például a gyereknevelést tűzi ki élete céljául, akkor nem tud mit kezdeni azzal, hogy a gyerekei felnőnek. Tehát az nagyon jó, hogy céltudatosak és előrelátóak vagyunk, kitűzünk magunk elé egy célt a jövőben, és azt el is akarjuk érni, ezzel nincs baj. Csak abban nem gondolunk bele, hogy mi lesz akkor, ha elérjük. Hogyan tovább? Tegyük fel, hogy egészséges mértékeket tartva, de sikeres, művelt, gazdag, népszerű, boldog emberek leszünk. Elértük a célt. És akkor hogyan tovább? Kitűzünk egy újabb célt, meg egy újabb célt? Fel alá bolyongunk az életbe, mint misszionárius bácsi Szerbiában? Kitűzzük célul, hogy egy újabb dologban legyünk sikeresek, egy újabb területen legyünk műveltek, egy újabb társaságban legyünk népszerűek? És ha ezeket a célokat is elérjük, akkor mi lesz? Ha már nincs több erőnk, nincs energiánk új szintekre lépni, akkor mi lesz? Jó, tudom, akkor leülünk és írunk egy könyvet az életünkről, hogyan legyél sikeres, gazdag és boldog első rész, aztán ha azzal megvagyunk, akkor megírjuk a második meg a harmadik részt is, hát ha a jövő nemzedéke majd tanul belőle, és még nálunk is jobb életet élnek itt a Földön, vagy nem. Igazából egyszerűen nevetséges az, ahogyan végig dolgozzuk az életünket olyan célokért, aminek csak itt a Földön van értelme. Ez olyan, mint egy lufi, amit csak fújunk, 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 és egyszer csak kipukkad. Élünk pár évet itt a Földön, kinek mennyi adatig, 60, 80, 100, 120, vagy jóval kevesebb, mert elvisz egy hirtelen betegség, vagy egy gyorsan lefolyó betegség, vagy egy hirtelen baleset, meghalunk, elszáll az életünk, kipukkad, mint egy lufi, és akkor jövünk rá, hogy akármilyen nagyra is fújtuk, valójában akkor is csak levegő volt benne. December 29-e van, elmúlt a karácsony, hamarosan itt az év vége, egy szempillantás, és itt fogunk ülni, csak már 2025-öt fogunk írni, aztán 26-ot, 27-et. Ha valaki nagy reményeket fűzne a következő évhez, annak elárulom, hogy semmi értelme, mert a következő évnek se lesz több értelme, mint ennek az évnek. Még ha egy-két dolog jobb is lenne a következő évben, mint volt, akkor se lesz értelme. Meggyűlöltem az életet, írja a prédikátor, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt. Hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt? Hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének. Ez is hiába valóság. És most lássuk be, semmi értelme az életnek. Legalábbis így nincs. Így semmi értelme nincs. De akkor hogyan van? Hogyan éljük úgy az életünket, hogy legyen értelme? Mert céllal vagyunk itt, és egyértelmű, hogy valami értelme csak van az életnek. És most elérkeztünk a harmadik pontunkhoz, a kérdéshez, hogy mi az élet valódi értelme? A válasz pedig elég egyszerű. Sokszor itt a Földön abban látjuk az élet értelmét, hogy építgetünk magunknak, vagy a gyerekeinknek, unokáinknak, és azt gondoljuk, hogyha nem magunknak, hanem a gyerekeinknek, unokáinknak, vagy egyenesen a jövő nemzedékének építgetünk, akkor jó dolgot teszünk. De gondoljuk csak végig logikusan. Akár magunknak építgetünk itt a Földön, akár jótét lelkek vagyunk és másoknak építgetünk, ha a földi életünk még pár év vagy pár évtized, a halál utáni élet pedig egy örökké valóságon áttart, akkor melyiket kell inkább építeni? És ha annyira szeretjük a családunkat, vagy a minket körülvevő embereket, hogy nekik akarunk átadni valamit, akkor inkább adnánk nekik olyan dolgot, amik csak itt a Földön van értelme? Földi dolgokat ők is csak pár évig, évtizedig tudják használni. Sőt, lehet, hogy addig sem, mert elviszi egy nagyobb vihar, megeszi a rozsda, elviszi az infláció. Vagy éppen, ha egy szellemi dolgot hagyunk a jövő nemzedékére, akkor a történelem változhat, és lehet, hogy a gyerekeink, unokáink korában már másképp fogják látni a tetteinket. Tényleg földi dolgokért akarunk küzdeni? Földi dolgokat akarunk felépíteni? Földi dolgokat akarunk hagyni az unokáinkra, a jövő nemzedékére? Van más lehetőség is. Gyűjteni a kincseket a mennybe. Tudom, ez nagyon elcsépelten hangzik, de ha ennyit fáradozunk, ennyit munkálkodunk, ennyi energiát fektetünk bele olyan dolgokba, amiknek csak itt a Földön van értelme, és hamarosan mindent itt kell hagynunk, akkor miért nem fektetünk bele kicsit több energiát a mennyei dolgokba, amik egy örökké valóságon át megmaradnak? Boldogok akarunk lenni? Ez egy nagyon jó cél, csak az a kérdés, hogy meddig akarunk boldogok lenni? 10, 20, 30 évig, vagy egy egész örökké valóságon át? Sikeresek akarunk lenni? Nagyon jó cél, de miközben építgetjük itt a földi karrierünket, amennyiben vajon milyen karriert futunk be? Csak azért kérdem, mert azzal kell majd együtt élnünk egy örökké valóságon át, nem ezzel, ami itt a Földön van. Gazdagok akarunk lenni? A mennyben olyan gazdagság vár, amit el sem tudunk képzelni. Azt akarjuk, hogy büszkék legyenek ránk, amiért felépítettünk valamit? Ez is egy nagyon jó emberi vágy, de akkor építsünk olyan dolgot, amiért, ha úgy tetszik, nem csak itt a Földön pár évig, hanem egy örökké valóságon át büszkék lehetnek ránk. És most megállok egy picit, mert amikor a menny szóba kerül, amikor a mennyről beszélünk, akkor mindig valami unalmas dolgot képzelünk el, ami csak azért szeretünk, mert tudjuk, hogy a pokol még rosszabb, mert valami mindig úgy ábrázolják a mennyországot, hogy minden olyan fehér, vannak felhők, esetleg arannyal kirakott út, de persze azon senki nem sétál, mert mindenki ott áll egy tömbben, ilyen fehér tógába, komoly ábrázattal énekelgetnek egy örökké valóságon át. De a mennyországot nem így kell elképzelni. Ott minden lesz, ami a boldogsághoz kell. Egy jó példa arra, amit az egyik legjobb barátnőm mesélt, hogy egy ismerősétől megkérdezték a gyerekek, hogy de mik lesznek a mennyben? És ő mondta, hogy minden, amitől boldogok leszünk. Mire a gyerekek megkérdezték, hogy de rózsaszín elefántok is lesznek? És a hitoktató azt mondta rá, hogy figyelj, ha te a rózsaszín elefántok nélkül képtelen lennél boldog lenni egy örökké valóságon át, akkor Isten biztos rakott a mennybe rózsaszín elefántokat is. Persze ez csak a vicc kategória, de lényeg, hogy nagyon jól elmondta ez a hitoktató, hogy tényleg meg lesz minden, ami ahhoz kell, hogy egy örökké valóságon át boldog életet éljünk, és ne is unjuk el magunkat. Itt a Földön évente egyszer hoz termést a fa, ott az életfája minden hónapban megtermi a gyümölcsét. Unalmas biztos nem lesz. És nem gondolnám, hogy színtelen lenne. Tavasszal pár filmes évfolyamtársammal drónoztunk a naplementébe, és gyönyörű színes légi felvételeket készítettünk. Biztos mindenkinek megvan az a kép, amikor megy le a nap, és ilyen rózsaszín meg vörös minden, és szépen megvilágítja még a növényeket, amik sokkal színesebbek olyankor. És valaki megszólalt, hogy ez úgy néz ki, mint a mennyország. És az jutott eszembe, hogyha a napfénye, amikor megvilágítja a Földet, ennyi színt képes létrehozni, akkor vajon a mennyben, ahol maga Isten fog megvilágítani mindent, vajon hányféle szín lesz? Talán még olyan színek is lesznek, amiket mi még csak el sem tudunk képzelni. Ezek persze csak emberi okoskodások és feltételezések, de azért világosan leírja a Biblia, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, az készítette el Isten az őt szeretőknek. Tehát amikor a mennyről beszélünk, akkor két dolog legyen világos. Az egyik, hogy nem valami bárgyú, színtelen, örökké valóságon áttartó unalomról beszélünk, hanem valami elképesztően jóról. A másik, hogy nem egy olyan dologról beszélünk, ami majd egyszer lesz valamikor nagyon-nagyon sokára, hanem bármikor meghalhatunk. Bármikor kipukkadhat ez a földi álomvilág, és felébredünk a valóságba. És ehhez persze még az is hozzátartozik, hogy nem csak menny létezik, hanem pokol is. De visszatérve a földi élethez, jó dolog, ha építkezünk. Jó dolog, ha vannak céljaink. Jó dolog, ha boldogok akarunk lenni. És jó dolog, ha akarunk valamit hagyni az utókorra. Csak mindezt úgy tegyük meg, hogy annak legyen értelme. Ne hiába valóság és hasztalan erőlködés legyen. Ha építkezni akarunk, akkor ne csak a földön építkezzünk, hanem építsünk lelki utat, amin az emberek eljuthatnak Krisztushoz, eljuthatnak a mennybe. Nekem például az őseim nem hagytak vagyont az utókorra, de a pénzükből írni-olvasni tanítatták a birtokukon élő kislányokat és a kisfiúk mellett, azzal a céllal, hogy a templomban el tudják olvasni az énekeskönyvet és a kátét. Nem hagytak vagyont az utókorra, de lelki utat építettek mások számára, hogy azok is találkozhassanak Krisztussal. Ha célokat tűzünk ki, akkor olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amik nem csak földi távlatban működnek, hanem egy egész örökkévalóság távlatában. Ha boldogok akarunk lenni, és boldoggá akarunk tenni másokat, azt is csak úgy tegyük, hogy egy örök életen áttartó boldogság legyen ez. És ha hagyni akarunk valamit az utókorra, akkor ne csak földi dolgokat hagyjunk, hanem valamit abból, amit megértettünk Isten dolgaiból. Mert hát az utánunk jövő nemzedéknek sem az lesz a lényeg, amit itt a földön élnek, hanem az, amit ezután élnek az örökké valóságban. December 29-e van, hamarosan 2025-öt fogunk írni, majd 26-ot, 27-et. Küzdünk, dolgozunk, újabb és újabb célokat hajszolunk, aztán egyszer csak felébredünk, és az örökké valóságban találjuk magunkat, ahol ez a földi élet nem lesz csupán egy álom. Mi értelme van az életnek? Az, hogy felkészüljünk és felkészítsünk másokat is arra, ami ezután jön. Az, hogy egyre inkább olyan életet éljünk, mint majd a mennyben. És hogy egyre többeket juttassunk el Isten megismerésére és az örök életre. Ilyen célokat tűzzünk ki magunk elé a következő évben és az egész földi életünkben. Amen. Fennállva énekeljük az erre a hónapra kijelölt énekünknek a 388. dicséretünknek a 10. versét. A 388. dicséretünk 10. versét énekeljük. Leülve imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged, és nem kell értelmetlenül élni a földi életünket. És bár a prédikátor leírja, hogy minden hiába valóság, ami itt a földön van, de köszönjük, hogyha te mégis megáldasz minket ebben a földi életben. Köszönjük, ha te megsegítesz minket a kisebb-nagyobb munkáinkban. De kérünk, segíts meg minket abban, hogy hadd tudjunk úgy élni, hogy soha ne felejtsük el, mi az élet valódi értelme. És kérünk, hadd tudjunk minden napon úgy élni, hogy a mennyei cél felé tartunk. És akár a munkánkban, akár a családunkban tudjunk úgy tevékenykedni, hogy az örökké valóságra készítjük az életünket, és készítünk fel másokat is. Urunk, te látod, hogy most milyen sokan lebetegedtek az ünnep alatt és az ünnepek után. Kérünk, te adj gyógyulást a betegeknek, és te tartsd meg azokat a hitben, akiknek már talán nem az gyógyulást, de tudjuk, hogy nálad minden lehetséges. És Istenünk, nem tudjuk, hogy te kinek hány napot, évet, évtizedet szántál még itt a földön, de köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy az élet nem csak ennyi. Most hadd imádkozzunk mégis földi célokért is, kérünk, légy a vizsgaidőszakban az egyetemistákkal, hogy el tudják mondani a vizsgán mindazt, amit megtanultak, és te légy azokkal is, akik pályaválasztás előtt állnak, és hamarosan be kell adniuk valahova a felvételit. Kérünk, te áld meg az ő életüket, te adj nekik útmutatást. És te látod, hogy még annyi mindenért imádkozhatnánk együtt, de kérünk, te hallgass meg most a csendben magunkban elmondott imádságainkat is úgy, hogy azokat is egy szívvel és egy lélekkel kérjük tőled. Urunk, hisszük, hogy te meghallgatsz minket. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem, vasárnap 9.20-tól 9.45-ig imaközösséget tartunk. December 31-én este 6 órától óévi istentiszteletet tartunk a gyülekezeti házban. Január 1-én délután 3 órától újévi istentiszteletet tartunk a templomba. Hirdetem az iratterjesztést, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Záró énekül énekeljük a 249. dicséret első, harmadik és ötödik versét, a 249. dicséret első, harmadik és ötödik versét énekeljük, az első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Amen.